Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk, Sámuel próféta első könyvének 27. részéből. És mondta Dávid magában, egy napon mégis el kell pusztulnom Saul keze miatt, nincs jobb reám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába. Így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözzön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Felkelve azért Dávid elméne, ő és az 600 ember, akik vele voltak, Ákishoz, Máok fiához, Gát királyához. És Dávid Ákisnál tartózkodik Gátban, és az ő emberei, mindegyik a maga házi népével együtt. Dávid és az ő két felesége, a Jezreelből való Ahinoám és a Kármelből való Abigail, Nábál felesége. És mikor Saulnak megmondták, hogy Dávid Gátba menekült, nem üldözte tovább őt. És mondta Dávid Ákisnak, ha kedvet találtam előtted, adj helyet nekem valamelyik vidéki városban, hogy ott lakjak. Miért laknék a te szolgád veled a királyi városban? És neki adta Ákhis azon a napon Sziklágot. Lőn azért Sziklág a Júda királyaié minden mai napig. És lőn a napok száma, míg Dávid a filiszteusok földjén tartózkodék, egy esztendő és négy hónap. És felment Dávid embereivel együtt, és megtámadták a geszúreusokat, a girzeusokat és az amálekitákat. Mert ezek voltak annak a földnek lakosai elejétől fogva, amelyen Súrba mégy egészen Egyiptom földjéig. És mikor Dávid megverte az országot, sem férfit, sem asszony nem hagyott életben, elvitt juhot, ökröt, szamarakat, tevéket és ruhákat, és úgy tért vissza, és ment Ákishoz. Mikor pedig Ákis azt kérdezte, hova törtetek be most? Dávid így felelt, Júda déli részére, és Jerákmeélnek déli részére, és Kéneusnak déli részére. Dávid azonban sem férfit, sem asszony nem hagyott életben, hogy Gátba vigye, mondván, valamiképp ellenünk ne nyilatkozzanak, és azt mondják, így cselekedett Dávid. Ez volt az ő szokása, amaz egész idő alatt, míg a filiszteusok földjén tartózkodik. És Ákis bízott Dávidban, mondván, biztosan gyűlöletessé tette magát az ő népe Izrael előtt. Azért örökre az én szolgám lesz. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, ma is örömmel jöttünk el ide a templomba, hogy igédre figyeljünk. Kérünk, szólj hozzánk, és elevenítsd meg számunkra az igét, tedd üzenetét érthetővé, hatékonnyá szívünkben, életünkben. Köszönjük néked, hogy te mindig az igazat mondod nekünk, akkor is, ha jót, akkor is, ha rosszat mondasz. Köszönjük néked, hogy soha nem foghatunk téged hazugságon, az igazság meghamisításán. Áldunk téged, hogy beszédeid tiszta igazak. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te is eljöttél erre a földre, és áldunk azért, mert az ősi proféciákat, amik rád vonatkoztak, mindet beteljesítetted. Megpecsételted azok igazságát. Köszönjük néked, hogy ma is megpecsételed a te szavaidnak igazságát, a rólad szóló evangélium igazságát, és minden egyéb az új szövetségben olvasható szavaid szintiszta igazságát. Segíts, hogy hallgathassuk az igazság beszédét, és hadd formálja az a hitünket, gondolkodásunkat, döntéseinket, életünk menetét, alakulását. Kérünk, szólj hozzánk a mai napon. Köszönjük néked az elmúlt hetet, Urunk. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket, egyénenként, családokat. Köszönjük néked, hogy nehézségeinkbe is hordoztál. Köszönjük az örömöket, a boldog pillanatainkat. Köszönjük néked ajándékaidat. Mindenért szeretnénk néked hálát adni. Köszönjük néked, hogy most itt állhatunk meg, és szeretnénk megfogni a te kezedet. Kérünk, te is fogd meg a mi kezünket, és vezess tovább bennünket életútunkon. Kérünk, áldj meg bennünket azzal, hogy megdicsőíted magad előttünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, atyánk. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve az 500 12. énekünk második versét énekeljük. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Hogy a jelenlévő gyermekek most kimehetnek, de akik negyedik osztálynál kisebbek, csak azok menjenek ki, a negyedik osztálytól fölfele lévők azok maradjanak bent, azt kérik a gyerekmunkások most. Tehát az 512. énekünk második versét énekeljük. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem elrendelt útamat. A felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét. Sámuel próféta első könyve 27. részéből az első 4 verset olvassuk. Foglaljunk helyet is, figyelemmel hallgassuk az írást. És mondta Dávid magában, egy napon mégis el kell pusztulnom Saul keze miatt. Nincs jobb rám nézve, mint ha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába, így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözzön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Felkelvén azért Dávid elment ő és az a 600 ember, kik vele valának, Ákishoz, Máok fiához, Gát királyához, és Dávid Ákisnál tartózkodik Gátban, ő és az emberei, mindegyik a maga háznépével együtt. Dávid és az ő 2 felesége, a Jezreelből való Ahinoám és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. Mikor pedig Saulnak megmondták, hogy Dávid Gátba menekült, nem üldözte tovább őt. Kedves testvérek, az előző részben Dávidot úgy láttuk, mint aki az Úrban bízva jár kell, engedelmeskedik az Úr akaratának, áldást nyer. De amikor ezt a részt elolvassuk, hát ez olyan ellentétbe áll azzal a résszel. Számos probléma vetődik fel, hogy lehetséges, hogy Dávid az előző részben azt mondta, hogy átkozottak legyenek, akik őt idegen földre küldik, most meg önként megy el idegen földre, idegen országba. Ő Izrael királya, s beáll egy ellenséges nép királyának a szolgálatába, vazallusába, hűbéresévé lesz annak. Aztán mindenféle rablótámadásokat hajt végre, különböző népcsoportok ellen. Aztán a kényes helyzetből való menekülés érdekében hazudozik. Szóval ez, mintha nem ugyanaz az ember lenne, mint akit az előző részben láttunk. Itt Dávidnak a bűnei jönnek elénk. Persze, tudom én azt, hogy egyes magyarázók, ige magyarázók próbálják Dávidot mosogatni, és magyarázgatják azt is, amit ebben a részben olvasunk róla. Igazolni akarják mindazt különböző érvelésekkel, de engem ez nem nyugtat meg egyik ilyen jellegű magyarázat se. Sőt, inkább riaszt engem, mert arra utal, hogy az ilyen igemagyarázók általában a saját maguk bűneit is megpróbálják megmagyarázni. és igazolni, amikor rosszul csinálnak valamit. És akkor jönnek Dávidhoz, és itt is, ahelyett, hogy hagynák magukat is megítélni, elkezdik Dávid bűneit is magyarázgatni, meg igazolgatni. Nem kell a bűnt igazolgatni, se Dávid életébe, se a magunk életébe. A bűn az meg kell hagyni bűnnek. És eléggé kell, hogy az ránk nehezedjen, furdalja inkább a lelkiismeretünket, és aztán keressük a kegyelemnek a forrását, keressük Krisztust, akinél van a bűnbocsánat. Végül oda jutunk, ha minden bűnünket megmagyarázzuk, meg igazoljuk, hogy végül már a kegyelemre nem is lesz szükségünk, Jézusra már nem is lesz szükségünk. Ez nem jó. Szóval Dávidnál is a bűnét hagyjuk meg bűnnek. És örvendjünk annak, hogy akár milyen sötét dolgok ezek, amiket olvasunk így az ő életébe is, ezeket Isten megíratta nekünk, és nem valami olyan idealisztikus képet fest rólunk, hogy na aztán Dávid, aztán ő aztán a tökéletes ember volt. Nem ő volt a tökéletes ember, hanem a Dávid fia volt a tökéletes. A Krisztus, ő tökéletes, bűntelen volt. De a Dávid fiára szüksége volt magának Dávidnak is. A Dávid fia keresztjére, az ő vérére, áldozatára szüksége volt Dávidnak. Mint ahogy nekünk is, nekem is, nektek is. Most tehát ebből a történetből néhány bűnt fogok elétek hozni, Dávid bűneit, de amikor az ő bűneiről beszélünk, testvérek, megint még hadd bocsássam ezt előre, akkor nem azért beszélünk ezekről, hogy így csámcsogjunk Dávid bűneiről. És hát pláne nem azért, hogy aztán utána pálcát törjünk felette. Nagyon hajlamosak vagyunk erre, hogy bibliai alakok fölött is így ítélkezzünk, és aztán pálcát törjünk felettük, meg nem csak bibliai emberek fölött, hanem úgy egymás fölött is. Olyan, nem tudom, szóval úgy szeretünk úgy csámcsogni mások bűnein, és aztán utána elítélni a másikat, és közben egy kicsit ugye mi is jobbnak tűnünk a saját magunk szemébe. Nem jó ez. Nem azért beszélünk róla, hogy csámcsogjunk a Dávid bűneiről se, hanem, és aztán elítéljük őt, hanem azért, hogy nézzétek meg, hogy milyen nagy az Úr kegyelme azért mégis, hogy ezt az embert újra és újra megtisztította, helyreállította, fölhasználta, aztán Izrael nagy királya lett. Még ezt az embert is, igen, a kegyelem még ezt az embert is fölkarolta. Isten szeretetem megbocsátott neki, új kezdetet biztosított neki, tovább vitte őt, hordozta őt. Nem a bűnein akarunk itt ismétlem csámcsogni, és nem akarunk pálcát törni, hanem lássuk meg még a bűnei fölött is az Istennek a nagy irgalmát, meg a nagy kegyelmét, amivel körülvette ezt az embert. És ez biztasson bennünket is, hogy akármilyen bűneink is vannak, van a bűneinkre bocsánat. Van szabadulás a Krisztus véréért. Van bocsánat, és szabad tiszta lappal indítani minden új napot. Na nézzük akkor egy kicsit ezt a... Kicsit szomorú fejezet ez, na. Először is Dávidnak a hitetlensége tűnt fel. Azt olvasok itt az első versben, hogy Dávid ezt mondta magában, vagyis a szívében mondott valamit. Bepillanthatunk, hogy mit mondott a szívébe. A zsidó emberek így fordították magyarra ezt a részt, hogy még elpusztulhatok egy napon Saul keze által, nincsen számomra jobb, mint hogy elmeneküljek a filiszteusok országába, majd lemond rólam Saul, hogy keressen engem Izrael egész határában, és így megmenekülök a kezéből. Ezek a szavak itt a hitetlenségnek a szavai. A hitetlenségnek a szavai, és ahol a hitetlenség van, ott felbukkan a félelem. A hitetlenség ott volt Dávidban, hogy az Úr megígérte neki ugyan, hogy vele lesz, meg szeretettel, hatalmasan hordozza őt, megáldja őt, és ebbe sokszor bele is tudott kapaszkodni Dávid, de így nem tudott belekapaszkodni. És amikor nem tud bízni az Úr szeretetébe, hitetlen, nem tud bízni az Úr ígéreteiben, bizalmatlan az Úr szavaival szemben, akkor ott van benne a félelem, a halálfélelem is. A halálfélelem is. amit csak még fokozott, hogy ott volt az ő családja is, meg mások, más emberek és azok családja is ott voltak. De ő magáról beszél. Elveszek itt, ha itt maradok. Meg fogok halni. Megöl Saul. Úgy mondja az Új Szövetség is, hogy aki nem hisz az Istennek az iránta való szeretetében, amit megmutatott leginkább Krisztusban, de sok minden egyébben is megmutatott. Aki nem hiszi el, hogy engem az Isten érdemeim ellenére, és azok nélkül is önmagáért szeret engem, és hordoz engem, és körülvesz engem, és a tenyerén visz engem, és előttem jár, és mögöttem jár, fölöttem tartja a kezét, és alulról hordoz engem, nem hiszem el, hogy az Isten szeret, akkor betölt a félelem. A teljes szeretet kiűzi a félelmet, mondja János apostol a levelébe. Ha én hiszem, hogy az Úr szeret, akkor nem félek. És azt is mondja egyébként ott János apostol, hogy akiben pedig félelem van, az a félelem gyötrelemmel jár, az szenved az az ember. A félő ember az szenved, kilódik. Hát most itt mondhatom, hogy észreveszitek magatokból, hogy nem bíztok az Isten igéjébe? Az hitetlenség. Mondott valamit az Úr, akármiről. Legyen az az örökkévaló dolgok, vagy a földi dolgok vonatkozásába adott szava, ígérete. Ha meginog a szavunk ő benne, akkor, vagy a hitünk ő benne, akkor utána elkezdünk félni. Remegünk, és elkezdünk gyötrődni, szenvedni. A hívő emberekre mindig az jellemző, hogy mindig Isten igéjére építenek, és abból indul ki a gondolkodásuk. Itt Dávidnak a gondolkodása már nem Istenből és az ő szavaiból indult ki, hanem úgymond elkezdett a saját fantáziájából. Bár volt némi köze annak a valósághoz, hogy majd Saul elindul, és majd megint kerget engem, és akkor mi lesz, és utolér, és akkor megöl, de már túlhajtja ezt a dolgot, túlspirázza ezt a dolgot. Nem az ígéből indul ki, nem az Isten szavaiból indul ki, hanem a saját maga kis elméleteiből, meg fantáziáiból, aztán abból volt le messze menő következtetéseket. Fél és gyötrődik. Azt mondja Isten igéje az Ézsaiás könyvben, a 28. részben olvassuk, hogy Isten így szól a népéhez, Sionban egy követ tettem le, próbakövet, szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Az nem fut. És valóban így van, testvérek, hogy Isten letette nekünk a Krisztus, letette nekünk az ígét, és aki az ígében hisz, az nem menekülő ember, az nem elfutó ember, félelemtől hajtva, hanem az mindig bátor ember. Az összes hívőket, akit nézünk, Dávidot is, amikor az Úrra bízta magát, mindig bátor volt. Hogy ment neki Góliátnak? Később is milyen dolgokat művelt? Amikor az Úrba bízott. Erős volt, bátor, határozott, világos, jó döntéseket hozott, ment előre az útján. Leveszi az Úrról a tekintetét, nem bízik a szavába, rögtön fél, gyötrődik. Fut. Ez a hitetlenség, testvérek, ez nem erény, pláne hívő embereknél, akik átadták az életüket az Úrnak, akik már egyszer megbíztak az evangéliumban. Akkor se erény, ha érthető, hogy megkísértetünk, és sokszor a hitetlenség erőt vesz rajtunk. Ott voltak Jézus tanítványai, mondhatnám Péter apostolt. Az egyik pillanatban még Uram parancsolt, hogy hozzád menjek a vízen, és hogy megy bátran előre, és megy a víz tetején. De a következő pillanatban már nézi a hullámokat, meg a szelet, meg mindent, leveszi a tekintetét Jézusról, nem bízik benne, és azonnal elkezd süllyedni. Egyik pillanatban még olyan bátor, hogy csak na. A másikban meg már süllyed, az kiabál, hogy ments meg. Hát megmentette Jézus, de ilyen a szívünk, ez érthető, sajnos ilyenek vagyunk. De a hitetlenség akkor se erény az életünkbe, hanem az egy bűn, amire bocsánatot kell kérni. Hát hogy lehet, hogy nem bízok az Úrba? Hogy lehet, hogy mond valamit, és nekem az semmi? Jobban bízok a magam eszében, meg jövő látásában, meg fantáziájában, meg nem tudom miben, mint az Úr szavaiba. Ez hálátlanság, bizalmatlanság, ez egy vétek, erre bocsánatot kell kérnünk, és hála Istennek van rá bocsánat, és lehet is fölötte győzni. Ezt minden bűnnél elmondom, hogy van rá bocsánat, és lehet is fölötte győzni, lehet győzni a hitetlenség fölött. Lehet megtagadni a hitetlenséget, és lehet azt mondani, hogy de én akkor is az Úr szavába bízok. Mondott valamit, úgy van. Megbocsátattak a bűneim? Igen. Örök életem van? Igen. Velem van az Úr? Velem van. Minden napon velem lesz a világ végezeteig. Hogy csak ilyen alapígéreteket dobjak föl nektek. Emlékezzetek meg az Úr ígéreteiről, és építsetek azokra. Krisztusba kapaszkodva nem legyőzhetetlen a hitetlenség, a bizalmatlanság a különböző élethelyzeteinkbe. De nézzük a második bűnt. Mert Dávid nem csak hogy hitetlen volt, és elhatalmasodott rajta a félelem, és azzal együtt a szenvedés is tulajdonképpen, hanem nagyon konkrét döntés következett ebből, tudnélik, elmenekül. Azt olvassuk az igébe, hogy hát jobb lesz nekem, mondja, már ő tudja, hogy neki mi lesz a jobb. Nem az, amit az Úr, majd ő megállapítja, hogy mi lesz neki a jobb. Nekem az lesz a jobb, ha most megyek. És átmegy a filiszteusoknak a földjére. Ő és a 600 embere, azok családtagjai, meg Dávid családtagja is. Átlépi Izrael határát. Az előbb utaltam rá, hogy még az előző részben azt mondja Saulnak, hogy átkozott legyen az az ember, aki el akart engem űzni ebből a hazából, amit mi az Úrtól kaptunk, és ahol az Urat tiszteljük, mert ennek a földnek ő az Istene. És mert aki engem más földre akar űzni, az azt akarja, hogy annak a földnek az Istenének szolgáljuk. Bele akar kényszeríteni a bálványimádásba. És én nem vagyok erre hajlandó. Én nem akarom, hogy távol omoljon ki az én vérem a földtől, az Úr színétől. Távoli földön omoljék ki a vérem az Úr színétől, távoli földön. Most meg önként és dalolva fogja magát, azt átmegy a filiszteusok földjére, Izrael ős ellenségének a földjére. Átmegy Gádba, ahonnan jött, emlékeztek, onnan jött Góliát. Sőt, Dávid már járt is ebbe a városba, éppen ugyanezen királynak az udvarába, Ákis királynak az udvarába. Egyszer már megfordult ott, alig tudott megmenekülni onnan, mert csak úgy tudott kijönni, hogy őrültnek tetette magát, és folyatta a nyálát, meg firkát össze-vissza az ajtókra, az falakra, és akkor azt mondta Ákis, hát ez őrült, hát vigyétek innen. És akkor nagy nehezen el tudott menekülni. Most meg visszamegy ugyanoda. Az ős ellenséghez. Hát van benne, értitek, ez a hitetlenség, aztán elkezd fantáziálni, meg nem, félelmébe, és akkor születik egy rossz döntés, aztán rossz döntésből születik egy, félre megy az egész élet útja itt a rossz döntései miatt. Félre megy az egész, hogy mondják ezt, hogy az élete rossz vágányra kerül tulajdonképpen. Hát amikor átment oda, olvassuk, hogy hát lehet, hogy Ákis felismerte őt, hogy kicsoda ő, de úgy előrelátóan gondolkozott ez az Ákis király, és gondolta, hogy hallottam Dávidról, hogy ő Saul ellensége, Saul az én ellenségem ellensége a barátom lesz, különben is 600 emberrel van, ami egy tekintélyes kis hadseregnek számított ugye abba az időbe. Lesz majd a vazallusom, a hűbéresem, a hasznomra lesz. Amikor még egyedül volt, akkor nem volt a hasznomra, mert egyedül volt. De most meg, hát őrült, de most mégis van 600 embere. Majd segít nekem. Hát itt olvassuk majd a következő részben, hogy már hívta is Dávidot a csatába, a következő csatába Izrael ellen. Csak isteni csoda volt, hogy Dávid ki tudott mászni abból a helyzetből, hogy a saját népe ellen kelljen neki csatába mennie. Dávid azért ott ugye, ha befogadnak, akkor kér egy várost magának, vagy egy helyet, ahol letelepedhet. Ez a szokás volt, akkoriban a hűbéresek kérhettek egy ilyen területet, ahol a katonáikkal, azok családjaival letelepedtek. Na most Ákis mondja, jó van, hát itt van ez a Ciklág nevű hely, Ez korábban úgyis a zsidóké volt, előbb Júda, aztán Simeon törzsé, de ebbe az időben pont a filiszteusokhoz tartozott. Na, lakjál ott, ott úgyis vannak, valószínűleg voltak ott már zsidók is, lakjál ott, telepedjél le ott, és ott tartózkodott Dávid 1 év és 4 hónapig. 1 év és 4 hónapig. Na most ebből azt akarom kihozni, testvérek, hogy Dávid egy teljesen rossz döntést hozott, és elmenekült a saját hazájából. Elmenekült az Úr földjéről, az Úr színe elől is. Nagyon úgy tűnik, hogy az Úr színe elől is elmenekült, mert majd mindjárt látjuk, hogy amiket ott művelt, az egyáltalán nem egy hívő emberhez illő dolog. De valahogy inkább abba az irányba vezetném a gondolatokat, hogy Dávid azért ment oda, mert ott várta az ő biztonságát. Ettől az Ákis királytól, meg a filiszteusoktól. Ez szerintem a nagyobb probléma. Úgy döntött, hogy oda megy, mert ott remélt biztonságot, védettséget, nyugodalmat Saul ellen. Értitek ezt a dolgot? Hogy mit mond Jeremiás proféta a 17. részben, olvassuk a könyvében, hogy átkozott az a férfi, aki emberekbe helyezte a bizalmát, és az Úrtól eltávozott az ő szíve. Elmondja, hogy olyan lesz, mint a hangafa a pusztába. Ilyen furcsa dolog ez, hogy Dávid jobban bízott abba a királyba, meg abba a városba, mint az Úrban? Hát jobban bízott. Ezektől várta a maga biztonságát, nyugalmát, elrejtettséget, és rögtön elgondolkoztam, hogy én kitől várom, és ti kitől várjátok? Kitől várom én minden oltalmamat? Ugye van egy énekünk, a 254. énekünk, mindenkoron áldom az én uramat, kitől várom én minden oltalmamat, énekelnénk, vagy lehet, hogy énekeljük is, de tényleg? Az Úr a mi oltalmunk és erősségünk a nyomorúság idején? Igaz ránk, hogy áldott a férfi, ugyanott csak a Jeremiás 11-ben, aki az Úrban bízik, olyanná lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, hogy kizöldül. Az Úrban bízom, mert tőle várom a védelmemet? Vagy kitől várom én minden oltalmamat? A biztosító társaságtól? Vagy kitől? A testőröktől? A riasztóberendezéstől? A fegyvereimtől, amik vannak? Vagy mit tudom én, erős emberektől, vagy önmagamtól, amulettektől, amiket magamra aggatok, varázsigéktől, védőmágiáktól, mitől várom én minden oltalmamat? Vagy az Úrban nyugszik az én szívem? Olyan csodálatos, hogy látjuk itt ezeket a régi hívőket, testvérek, Dániel, jó példa, ismert példa, bedobták az oroszlánok vermébe. Kitől várta ő ott minden oltalmát? Dárius királytól, vagy nem tudom mely. Hát az Úrtól, és az Úr meg tudta védeni? Sértetlenül szedték ki. Nem értek vele célt. Új szövetségben ott van Pál apostol. Mit mond, hogy kiszakíthat el minket az Istennek a szerelmétől? Magasság, mélység, jelenvaló, következendők, angyalok, fejedelemségek, ember, mi magunk, kicsoda szakíthat el? Isten véd minket. Visszaugorva az Ószövetségbe jut eszembe Mózes áldása, amikor búcsúzik Izraeltől, azt mondja, hogy te boldog vagy Izrael, mert te egy olyan nép vagy, akit az Úr véd, akinek az Úr az ő pajzsa, és nem kell félned. Jön Bálám, hogy megátkozza Izraelt, és mondja, nem fog rajtuk az átok. Nem fog rajtuk, mert az Úr védelmezi őket. Kibe bízok én? Kibe helyezem én a bizalmamat, hogy attól van az én biztonságom? A pénztől? A vagyonomtól? Falaktól? Az én izmaimtól? Kitől? Mitől? Azt hiszem, testvérek, hogy egyetlen egy biztonságos hely van. Egyetlen biztonság, egyetlen menedékhely. Nem Ákis király, meg a nem tudom kicsoda, hanem Jézus. Jézus. Az Úr. Ezért is tettem föl az énekes, a kis papírra, amit adtam, ezt az éneket, Dietrich Bonhoeffernek az énekét, akit tudjátok ezt, hogy egy német teológus volt, akit kivégeztek a II. Világháború éppen vége előtt néhány nappal Hitler börtönébe, mert részt vett a Hitler elleni merényletbe, és őneki van ez a szép éneke, majd olvassátok el, de én szeretem ezt az éneket, szép a dallama, szép a szövege, áldó hatalmak oltalmába rejtve. Ott volt a koncentrációs táborban, és ott el vagyok rejtve. Az Úr áldó hatalmának, erőinek az oltalmába, védelme alatt állok. Akkor is, ha megölnek. Tehát Dávid, az első pontban ezt láttuk, hogy hitetlenül elkezd félni, remegni, és aztán utána ebből jön egy rossz döntés, elkezd menekülni, átmegy egy másik országnak a fős, mert attól várja, ott várja az ő biztonságát, elrejtettségét és védelmét. Nem az Úrtól. Mindenesetre itt zárójelben egyet hadd hozzak még elő nektek. Ez nem szokott ugye eszünkbe jutni, de én hadd jutassam eszetekbe. Az Úrtól kivéd meg téged és engem. Az Úrtól kivéd meg. Mert az előfordult testvérek, hogy mi úgy érezzük, hogy meg kell minket védeni, mit tudom én, csőttől, meg betegségtől, meg betörőktől, meg nem tudom én kitől, mitől, szerencsétlenségtől, de az Úr nem jut eszünkbe, mint veszélyforrás. Pedig az Úr a legnagyobb veszélyforrás a bűnösökre nézve, mert ő igazságos és ítélő Isten. És mondja a jelenések könyvében, és máshol is, hogy majd amikor jön az Úrnak a napja, jön az ítélet órája, akkor az emberek azt fogják kiabálni, hogy hegyek esetek reánk, halmok, rejtsetek el minket annak haragja elől. Hát hol találunk mi védelmet az Isten igazságos, szent haragja elől, ami a pokolba visz minket, ha utolér? Ha nem a keresztnél, ha nem Krisztusnál. Az egyetlen biztonságos hely, testvérek, mondom, a földi veszélyekkel szemben is a kereszt, de az örök isteni harag ellen is az egyetlen biztonságos menedékhely a számomra és a számotokra a kereszt, Krisztus. Ott már oda csapott az Isten haragja az ítélete a kereszten lévőre, azért, hogy nekünk már bocsánat jusson. Megbocsátás és teljes örök élet, üdvösség. Ő rejt el minket az Úr haragja napján. Egyedül ő rejt el Dávid fiának a keresztje, a vére, az áldozata. Keres nála bizodalmat, védelmet, elrejtettséget, örök biztonságot. De megyek a harmadik dologra, mert Dávidhoz vissza kell térnünk. Mit csinál Dávid Sziklágba? Olvassuk, hogy hadjáratokat tervezett és hajtott végre minden alkalommal egy másik törzs ellen. Volt körülbelül már kicsit kevesebb, mint másfél éve. És akkor Sziklágból kitört az embereivel, és portyázott a filiszteusok, ugye ott laknak a földközi tengernek a partvidékén, és ő elindult ott dél felé, vagyis Egyiptom felé húzódott. Azt mondja itt az íge, hogy egészen Súrig. Súr az Egyiptomnak volt a keleti erődítményei tulajdonképpen. Védő erődítményei, határ erődítményei. Tehát ott azon a jó nagy terület, ilyen sivatagos terület, ott éltek mindenféle ilyen nomád népek. Föl is sorolja itt a Biblia, hogy a Gesszúreusok, a Gerziták, az Amálekíták. Ezek olyan népek voltak, amik már ősidők óta ott éltek, és a filiszteusokkal szövetségbe voltak. Ők a filiszteusok barátai voltak. Dávidék tehát a lakhelyükről kitámadtak a filiszteusok földjétől délre eső népcsoportok ellen zsákmányszerzés érdekében. Nagy zsákmányt is szerzett tőlük, Dávid ugye leírja itt, hogy a 9. versben, hogy elvitt juhot, ökröt, szamarat, tevéket, ruhákat, és úgy tért vissza. És mit csinált még? Egyetlen egy embert nem hagyott életbe a megtámadott népcsoportok közül. Hát ez ugye mondjuk, hogy holokauszt, ugye a zsidóknak az elpusztítása. Hát itt a Gesszúreusok elpusztítása, Amálekíták, legalábbis Amálekita családoknak, vagy törzseknek a kipusztítása. Ez azért olyan véres dolog. Nagyon véres dolog. Kétszer is írja a Szentírás, a 9. versben, meg a 11. versben, hogy megölt férfit és nőt. Tehát nem arról volt szó, hogy bement aztán egy csatába a férfiakat megölte, hanem ott a férfiakat is, és a nőket is megölte. Most már a gyerekeket nem írja, hogy a gyerekeket is megölte, de szinte 100%, hogy ha megölte az apját, anyját, akkor azoknak is annyi volt, de valószínűleg a gyerekeket is megölték. Persze, tehát ez egy hatalmas pusztítás, testvérek. Hatalmas pusztítás, és én ezt... Valaki úgy magyaráz ezt, hogy hát a Dávid csak azt csinálta, amit Józsué, amikor Józsué bement az ígéret földjére, Isten megparancsolta neki, hogy az ott élő kánánita népeket írtsa ki, és akkor hát ő hozzáfogott, hát igazán nem írtotta ki őket, de néhányakat megölt közülük. De most Dávid jön, és akkor ő most kiírtja ezeket a különböző népcsoportokat. Csak a loksánti testvérek, mert Józsuénál olvassuk, hogy Isten parancsot adott neki erre, amit nem teljesen teljesített. Dávidnál meg nem olvasunk semmiféle parancsot, hogy Isten azt mondta neki, hogy menjél el, Dávid, és írtsd ki ezeket a népeket. Pláne, hogy ezek a népek nem is az ígéret földjén laktak, hanem attól tulajdonképpen délre a sivatag felé. A Sinai félsziget sivataga felé. Ezt testvérek, persze megértjük, ugye megértjük ezt a dolgot, mert hát meg kell megértjük, mert Dávid már készült a királyságra, és akkor gondolta, hogy előre leszámol az ő ellenségeivel, hogy az meggyengítse ezeket a népcsoportokat, meg nem tudom. Ezt is megértjük, de valahogy nekem nem megy a bögyönbe ez a dolog. És nem tudom egyszerűen újszövetségi fejjel ezt a dolgot tolerálni. Dávid itt csöpögött a keze a vértől. Asszonyokat, lányokat, férfiakat, öregeket, akik már nem... Értsétek bele, mindegyiket kiírtotta. Hát úgy elgondolkoztam ezen, hogy hát valójában én vagy mi ölhetünk-e, hát még ez is előfordulhat, hogy mi is ölünk. Tehát tetlegesen megölünk valakit. Mondjuk egy gyermeket az anyaméve, azt is meg lehet ölni. Bár erről manapság már vigyázva kell beszélni, mert még... valaki bevádol majd a bíróság előtt, de hát akkor is azért ez egy élet az anyamében, és aki azt megöli, az gyilkos. De a szavakkal is tudunk ölni, hát tudjátok ezt nagyon jól. Hát Jézus mondja, aki már azt mondja az embertársának bolond, meg az már ölt, gyilkolt, és hát ilyen értelemben engem is, vagy titeket is mindnyájunkat terhel bűn, vérbűn. Ez nem olyan könnyű dolog, testvérek. Sőt, nagyon is nehéz dolog. És valójában a legsúlyosabb dolog, ami eszembe jutott a készülés során, hogy egy valakinek a halálába biztos ludasak vagyunk, legalábbis a Biblia szerint, ez Jézus. Akinek a énekli az egyik énekünk szerzője, hogy jaj, vétkeimmel vertelek keresztre, amit te szenvedsz, Jézus, én okoztam, fejedre hoztam. A bűneink büntetése van ő rajta. Nekünk kéne meghalni az Isten haragja, mert a bűn zsoldja a halál, de ő hal meg helyettünk. De a mi bűneink miatt hal meg. Az én gyilkosságaim, meg az én hitetlenségeim miatt. És hogyha én nekem... erre a bűnre kell bocsánat, akkor van bocsánat a gyilkosság bűnére, de ehhez oda kell fordulnom a keresztre feszített, és most már feltámadt Jézushoz, és kell kérnem, hogy bocsásson meg nekem, és tisztítson meg engem a bűneimtől, a gyilkosság bűnétől is. Mossa meg az én szívemet, lelkemet, adjon nekem bocsánatot. Aki testvérek erre nem hajlandó, aki nem kéri és nem fogadja el a bűnbocsánatot, amit Krisztus a kereszten szerzett meg neki, annak az embernek Krisztus, a feltámadott Úr, a fejére fogja olvasni, hogy én meghaltam a te bűneidnőt, és te neked nem kellett ez. Akkor felelsz legalább az én megölésemért és az én halálomért. Felelni fogsz, és meg fogsz fizetni az utolsó fillérig. Ha tetszik neked, ha nem. Ott nem lesz majd emberi ügyvéd, meg okoskodás, meg nem tudom micsoda, hogy majd akkor kimagyarázzuk a dolgot. Itt a földön lehet magyarázkodni, csűrni, csavarni a szót. Ott nem lehet. A Krisztus keresztre feszítésének a bűnéért mindenki megfelel, akinek nem kell az áldozat, hogy ő meghalt értem a kereszten. Ez egy súlyos dolog, testvérek, és olyan csodálatos azért, hogy van ez, mégiscsak van ez a halál ott a kereszten, és van érte bocsánat. Az ő halálára is van bocsánat, vagy a megölésében játszott szerepünkre is van bocsánat, meg a szavainkkal, vagy a tetlegesen elkövetett öléseinkre is van bocsánat. És szabad újra meg újra Krisztushoz jönnünk, mert kérnünk kell, hogy ezt az indulatot, ami egyébként az öléshez vezet, a haragnak, a gyűlöletnek az indulatát tudjuk legyőzni magunkban. Ugye? Kivel tudjuk ezt legyőzni, ha nem Dávid fiával? Ővele győzhetünk e fölött, a bűn fölött is. És akkor az utolsó ponthoz érek, Dávid hazugságaihoz. Mert amikor azt olvasjuk itt az igében, hogy Dávid visszajött a hazugságokból, a hadjáratokból, és akkor nem az eredeti helyére ment, ahol lakott, Sziklágba, hanem elment Gádba, Ákis királyhoz. Mert vitt neki a zsákmányból, amit szereztek. Vitt a zsákmányból, és akkor ott igazolta neki, hogy én milyen nagy hűséges vazallusod vagyok, hűbéresed vagyok. Látod? Hozom neked a zsákmányt ide a lábaidhoz. És akkor Ákis király megkérdezte, ugyan kitől szerezted ezt a zsákmányt? És akkor Dávid mit mondott neki? Nem az igazat mondta, hanem azt mondta, hogy betörtünk Júda déli vidékeire, vagyis az én saját népem ellen támadtam, Ákis. A Jerahmeliták, meg a Kéniták, azok ilyen Izraelnek ilyen rokon népcsoportjai voltak. Ezekhez mentem, és ezeket pusztítottuk ott. Vagyis hazudott egy egetverőt. Azt hazudta, nem azt mondta, hogy megmondtam, értitek, nem azt mondta, hogy a filiszteusok ellenségei, a filiszteusok barátait írtottuk, nem. A filiszteusok ellenségeit írtottuk. Hazugság volt, nem azokat írtották. Persze, lehet itt is magyarázkodni, hogy hát igen, hát ő Izrael király, nagyon okos gyerek volt, nagyon ravasz gyerek volt. De megint azt mondom, az én újszövetségi fejem és szívem ezt nem veszi be. Nem veszi be. A hazugság, hazugság. És ráadásul itt Dávid annak az Ákisnak hazudott, akit már korábban is egyébként becsapott, ugye amikor őrültnek tetette magát, akkor is hazudott neki. Sikerült ez az Ákis, úgy látszik, hogy ilyen bevette a hazugságot. Itt még nagyobbat hazudott neki, ezt is bevette. De én nem is csak ez a hazugság, testvérek, hanem az, hogy ez az Ákis király befogadta őt. És egy kicsit az az embernek az érzés, nem csak hogy hazudott neki, hanem egy olyan embernek hazudott, aki jót tett vele. Akinek inkább hálásnak kellett volna lennie. Megköszönni, ha már idejöttem, azt befogadtál. Nem még a szemébe hazudik, annak, aki jót tett vele. Jót tett helyébe, jót várj. Hát ő a rosszal fizetett, a jót tett helyébe. Hálátlan piszokság. Na. Nem tudom, hogy mondani. Az ma is úgy van, testvérek, hogy az ilyesféle bűnöket nem szentel meg, semmiféle szent cél. Ugye szokták ezt mondani, hogy a cél szentesíti az eszközt, nem? Azt akarjuk, hogy az emberek üdvözüljenek, ezért kerékbe törjük őket. Vagy összetörjük az összes csontjukat, meg nem tudom, mit csinálunk, mondták az inkvizítorok. Hagyják el az eretnekséget, azt térjenek a katolikus hitre. A szent cél igazolja ezt az eljárás. Hát nem igazolja, testvérek. Itt Dávidnál is mondhatnánk, hogy hát írtotta a Dávid az írók ellenségét. Milyen szent cél. De nem, a cél nem szente, ha belemegyünk ebbe a játékba, hogy a cél szentesíti az eszközt, testvérek, akkor onnantól kezdve kiírthatunk népeket is. Ne menjünk ebbe bele, ez egy ilyen jezsuita etikai elv. Nem kell nekünk alkalmazni. Maradjunk a Bibliánál, mert nem bibliai erkölcsi elv ez. Különös az, hogy maga a bibliai szerző, valaki ellenvetheti, hogy de a bibliai szerző nem minősíti Dávidnak a hazugságait. Hazugságnak. Nem beszél, nem, egyáltalán nem minősíti Dávidnak a cselekedeteit, de erre azt mondom, hogy ez meg semmit nem jelent, mert aki ezt a történetet lejt, az történetírő volt, és a tényekre szorítkozott, és a ránk hagyta, hogy ti ítéljétek meg ezt a dolgot. Jó ez? Nem jó ez? Ez volt a tény. Ez az igazság. És én azt mondom, hogy ez a megítélés ránk van bízva. Nem az elítélés, a megítélés ránk van bízva, és azt kell mondjuk, ez nem jó. Nem jogosít fel senkit semmi arra, hogy embereket kiírtson, és arra se, hogy utána hazudozzon össze-vissza annak, aki jót tett vele. És itt megint persze gondolkozzatok erről a hazudozásról, testvérek, mert az biztos, hogy egy olyan világban élünk, úgy szoktuk mondani, hogy strukturális a hazugság, egy mindenhol ott van. És akkor a mi életünkben is ott kell, hogy legyen? Nem kell, hogy ott legyen. Azért, mert Jézusunk életében nem volt ott, és nincs ott. Jézus mindig igazat mondott az embereknek, színtiszta igazat. És soha nem mondott féligazságot, meg hazugságot, nem vezetett félre senkit. Akkor mi se tehetjük meg? Távoztassátok el a hazugságot. Volt a görög világban, ugye az egyik ilyen nagy erény volt, hogy valaki nagyon ügyesen tudott hazudni. És akkor Pál azt írja a keresztényeknek, hogy akik keresztények lettek közületek, az most már hagyja el a hazugságot. Beszéljetek igazat ki az ő embertársával. Ránk vonatkozik ezt. Lehet, hogy a világban strukturális a hazugság, meg lehet, hogy az az ügyes ember, meg az érvényesül, aki jól tud hazudozni, de a hívő embernek, ha ez még az érdekeink ellen való, akkor sincs megengedve. Akkor is igazat kell mondanunk. Miért? Mert Jézus igazat mondott. És nem beszélek már itt a háláról, de arról is beszélhetnénk, hogy ha valaki jót tesz velünk, ha hitetlen, ha nem, akkor azért nem a gonoszsággal kell fizessünk. Ha Jézus a legnagyobb jót tette velünk, és neki fizetünk azzal, hogy neki adjuk a szívünket és az életünket, akkor ha emberek bármilyen jót tesznek velünk, a legnagyobb aljasság, ha mi eláruljuk őket, és szembeköpjük őket, és piszkosul viselkedünk velük. Hálátlanul. Legyünk hálásak, köszönjük meg a jótettet, hogyha valaki tett velünk, vegyük észre, igyekezzünk azt valami módon viszonozni is, de ne gonosz módon viszonyuljunk az emberekhez. Nem akarok ebben moralizálni, testvérek, de azért mégis ennyit engedjetek meg. Az biztos, hogy hála legyen az Úrnak, hogyha hazudozunk is, meg hálátlannak is bizonyulunk sokszor. Azért van bocsánat. Na, itt is ez a nagy vigasztalásunk, hogy van bocsánat legalább. Dávidnak erre a bűnére is volt bocsánat. Mi nekünk is van, a Dávid fia miatt van bocsánat, és olyan csodálatos ez, hogy Jézussal meg győzhetünk is ezek fölött a kísértéseink fölött is. És szabad az igazságra törekednünk. Igazat mondanunk. És szabad viszonozni a jót jóval. Sőt, még a rosszat is jóval. Mert Jézus még erre is föl tud szabadítani. Nos, befejezzük. Látjuk itt ezeket a vétkeket Dávid életében, és olvastam egy német igehirdetőnek, Alfred Krisztlidnek hívták a könyvét, Dávid életének erről a szakaszáról, azt írja, hogy hát Isten emberéhez méltatlan szakasza volt ez Dávid élet. Többek között ez is, mert volt még más is, ami méltatlan volt egy hívő ember, de ez is méltatlan volt hozzá. Ez az egész hitetlenség, ez a félelme, a menekülése az ellenségnek, az ottani hazudozásai, a népírtások, a kegyetlenkedések, az önzés, ezek mind vétkek, amiket itten fölhoztunk. De ismétlem, ezzel tényleg lezárom, nehogy kihúzzuk magunkat, testvérek. Egyikünk se húzza ki magát, hogy én bezzeg, mert egyikünk se húzhatja ki magát. Mert mi is ugyanolyanok vagyunk, mint Dávid. Ugyanolyan hitetlenek tudunk lenni, önzők, kegyetlenek, irgalmatlanok, hazudozók, gyilkosok, bármi. Ugyanazok. És ugyanarra a kegyelemre szorulunk, mint ő is. És van kegyele. És ugyanarra Jézusra szorulunk mi is, mint ő. Mert van Jézussal győzelem ezek fölött a bűnök fölött is, és lehet máshogy élni. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezt a másik életet éljük. És dicsérjük az Urat, ha sikerül. És bizonyságot tehetünk így róla. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te vagy a Dávid fia, akiben egyedül látszik az isteni tökéletesség. Ami Dávidban bűn volt, az benned nincs, nem volt ott, és nincs ott, nem volt ott soha, nem is lesz ott soha. Köszönjük, hogy te abszolút makulátlan vagy, de egyedül te vagy ilyen az emberek között. És köszönjük néked, hogy mégis bűnné lettél a kereszten. Köszönjük néked ezt az érthetetlen, de minket megragadó titkot, hogy magadra vetted Dávidnak is, meg a mi életünknek is megannyi nyomorúságát, konkrét bűneinket, vétkeinket, amiket elkövettünk. Köszönjük, hogy bűnné lettél a kereszten, és köszönjük, hogy elvállaltad az ezekért járó igazságos isteni ítéletet, haragot, büntetést, és a poklokra szálltál alá. Köszönjük néked, hogy így szereztél nekünk bocsánatot, ilyen drága áron. Köszönjük néked, hogy amikor a kegyelemért esedezünk, amnestiát kérünk, akkor tudhatjuk, hogy az végtelen drága, mert a te életedbe került. Köszönjük, hogy van bocsánat hitetlenségünkre, hazudozásainkra, gyilkosságainkra, meneküléseinkre, önzéseinkre, hálátlanságainkra, minden egyéb bűnünkre. Áldunk azért, hogy nem kell ezekkel együtt élni, hanem letehetjük ezeket, megvallhatjuk ezeket, és elhihetjük, hogy te megbocsátottál nekünk. Köszönjük néked, Úr Jézusunk, hogy te élsz, és tudsz segíteni, amikor hozzád jövünk. Látod, valahányszor megkísértetünk valamilyen bűnre, valamilyen vétekre. Magunkba hordozzuk ezeket az indulatokat, Urunk, és a sátán is kihasználja ezt. Köszönjük néked, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva egy kísértésnek se, hanem győzedelmeskedhetünk. Segíts, hogy beléd kapaszkodjunk, segítségül hívjunk téged, hogy győzzünk, és tiszta, szent életet élhessünk. Áldunk téged a kegyelemért, és áldunk téged a te erős, hatalmas jelenlétedért. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most is magunkat. Kérünk téged, áld meg életünket, hogy ne szégyent hozzunk rejád, hanem dicsőséget hozzunk a te nevedre. Könyörülj rajtunk, hogy ha életünknek vannak is ilyen periódusai, hadd találjunk újra vissza hozzád. Hadd éljünk veled igazi szeretet közösségbe, bizalmi közösségbe, engedelmes közösségbe. Kérünk téged, áld meg gyülekezetünket, áld meg mindazokat, akik messze vannak most, szabadságon vagy más egyéb oknál fogva vannak el. Kérünk, áld meg azokat, akik itt vannak közöttünk, légy velük és pihentesd meg őket, áld meg életüket, jelenlétüket. Köszönjük néked azt, hogy rád bízhatjuk a mi hazánkat, népünket. Könyörülj meg ezen a népen, Urunk, és vondd magadhoz az emberek szívét, lelkét, életét. Könyörülj meg, Urunk, és vigasztald a gyászolókat. Emlékezzél meg a köztünk lévő betegekről, szenvedésekben lévőkről. Gyógyító irgalmaddal, közelségeddel vedd körül őket is. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott az a férfi, aki az Úrba vetette bizalmát. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten az ifjúsági óra hétfőn nem hivatalosan megtartásra kerül, a biblióra hivatalosan megtartásra kerül. Úgyhogy kedden 18 órakor megtartjuk a biblióórát, ha Isten is éltet bennünket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma térnek haza a gyerektáborból a gyerekek, körülbelül 35 gyerek ment el, és nem is tudom, talán 10, de lehet, hogy több felnőtt, aki dolgozik velük. És úgy tudom, hogy a hét rendben ment, és jó volt az idős, gyerekek is jók voltak. És szólt közöttük, az íge ez a legfontosabb, és imádkozzatok azért, hogy az íge megteremje a maga jó gyümölcsét az ő szívükbe, életükbe. Egyúttal egy másik csapat, az is körülbelül 30 fő, a középiskolás korosztályok megkezdték az ő csendes hetüket, ők meg szobra mentek, a kicsik Szokolyán voltak, a nagyobbak szobra mentek, és ott vannak együtt, azt hiszem szerdán ér véget az ő táboruk. Imádkozzunk értük, hogy ott se legyen semmi baj, és az Úr áldja meg őket is, és hozza őket vissza baj nélkül. Nyáron az ifjúsági hetünk lesz az egyetemista, az idősebb korosztálynak. Augusztus végétől indulunk, július végén kezdődik, és augusztus első hetébe fut végig. Ez lesz az ifjúsági tábor, és lesz még augusztusban a gyülekezeti táborunk. Azzal kapcsolatban kell most valamit mondanom? Nem szükséges. Tehát a jelentkezések folyanak tovább, és az irodába Kocsisné Ildikónál szabad rendezni a dolgokat. Akinek információ kell, Lupsa György testvérünk megadja ezeket az információkat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora,